A 14. század legnagyobb és legrettegettebb közép-ázsiai hódítójának, Timur Lengnek az életéről szól Benkő László legújabb történelmi kalandregénye. A Timur a hódító a középkori Kelet vadságát és kérlelhetetlen törvényeit épp úgy megmutatja, ahogyan a belső viszályokat, az árulásokat. De milyen ember lehetett Timur, akit akkor a legkiválóbb stratégiájaként és hadvezéreként ismertek, és vajon rokonságban állt-e Dzsingisz Kánnal? Mit köszönhetett az apjának, és miért kellett tartania a fiától? Benkő Lászlóval beszélgetni is olyan élmény, amilyen olvasni őt. Legutóbb a Balassi Bálintról szóló regényével kapcsolatban interjúztunk. Érdekel, vajon tudta-e már akkor, hogy ki lesz a következő történelmi személyiség, akinek sok száz oldalt szentel?
Én azok közé, az írók közé tartozok, akik miközben dolgoznak egy adott témán, körülbelül úgy, amikor a háromnegyed részénél tartanak témának, elkezdenek azon gondolkodni, hogy mi legyen a következő. Azokhoz tartozom, akik úgy nem tudnak ebből a mókuskerékből kilépni vagy kiszállni, igazság szerint nem is nagyon szeretnék, mert az életemet ez adja végső soron, és ezt teszi ki. És amikor a Balassinak a háromnegyedénél tartottam körülbelül, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem ártana a magyar történelemből is kilépve egy kicsit nemzetközi síkra, nemzetközi porondra terelni az kedves olvasóknak a figyelmét, és mivel korábban már gondolkodtam Timuron, azaz Tamerlánon, a mongol vezéren, középkori mongol vezéren, arra gondoltam, hogy talán hiánypótoló műként fel lehetne dolgozni az ő komplett életét, az egész életregényét, az élettörténetét, egészen a kisfiúkorától, egészen a haláláig, hiszen ez az ember nem véletlenül Üzbegisztánban a mai napig is nemzeti hősnek van nyilvántartva. Így gondoltam arra, hogy össze kell róla szedni minél több anyagot, minél több információt, azokat szokás szerint rendszerezni kell, és minél több hiteles, bizonyítható információ részletet be is kell helyezni ebbe a regénybe, ami természetesen attól függetlenül még regény, és erről egy írónak nem is szabad megfeledkezni.
Milyen céljai vagy elképzelései lehetnek a saját karrierével kapcsolatban egy ilyen katonai vezetőnek, hódítónak?
Ő feltehetően úgy gondolkodott saját magáról, illetve menjünk egy picit előre talán, beszélünk inkább az apjáról, a Barlaszról. Feltehetően az ő fejéből pattant ki az a gondolat, hogy mint nomád törzsi vezér megpróbálja a családját, és leginkább az első szülöttjét, mindig ők álltak a spitzen, az első szülöttek, akár a trón öröklésben, akár más örökösödési folyamatban, megpróbálja olyan helyzetbe hozni, hogy ezt az eltörökösödött törzset fel tudja ismételten emelni. Nagy valószínűség szerint a történetírás adatai alapján a Timurnak az ősei azok mongolok voltak, és gyakorlatilag, amikor Közép-Ázsiáig eljutottak, ott törökösödött el a törzs, nyilvánvalóan a többi őket körülvevő török törzs különféle hatásaira. És mivel a Timurnak az apja úgy vélte, hogy talán van ott keresnivaló, némi keresnivaló, hogy a fiát az akkori történelemben is még mindig a lehető legnagyobbnak tartott hódító családjával össze tudja hozni, ezért gondolt arra, hogy olyan információkat gyűjtett össze autentikus személyek által, konkrétan át, aki a tudósokra gondolt ő is, akik arra alkalmasak, hogy be tudják bizonyítani, miszerint az ő fia és Dzsingisz Kán között, meg a család és Dzsingisz Kán között valamiféle kapcsolat van. Aztán innen jött az a könyvben plasztikusan megfogalmazott két út, amelyeken az egyik utat azt ki lehetett zárni, a leszármazási utat, a másikon pedig éppen ezt meg tudták erősíteni. Hogy konkrétan valamikor lesz-e olyan fellelhető dokumentum, valahonnan előkerülhetnek még a tudománynak ilyen információk, ami aztán konkrétan bizonyítani tudja, hogy valóban Dzsingisz Kán leszármazottja volt a Timur, ez majd még a jövő zenéje. Az biztos, hogy ő ennek birtokában kezdett hozzá a birodalom építéséhez. Nem hinném azonban, hogy kezdettől kezdve az volt neki a legfontosabb és a legnagyobb terve, hogy ő újra építse a hatalmas nagy mongol birodalmat. Ez csak később jöhetett, amikor látta a sikereit. És gyakorlatilag ez egy ilyen öngerjesztő mechanizmus lehetett a Timur részéről, hogy minél több sikert látott, minél jobban beleásta magát a környező politikába és külpolitikába, és látta, hogy milyen lehetőségei vannak neki, mint hadvezérnek. Ez indította aztán arra, hogy kezdjen birodalomban gondolkodni. Az, hogy a nagy mogul birodalmat ő újraalakítsa, az körülbelül az életének a fél idejében jelentkezhetett nála.
Fontos megismerni őt fiatalon, ugye úgy találkozunk vele a regény elején, hogy mint egy bandavezér kifoszt egy családot, egy tudós próbál egyik helyről a másikra eljutni a családjával, Teveháton, gyerekekkel, és hát beléjük ütközik, és itt az egyik fiúnak is megpecsételődik a sorsa, aki a legbátrabb ebben a családban. De beszéljünk Timurról, mennyire megzabolázható fiatal volt ő, mert az látszott rajta, hogy micsoda ambíció van benne, de mondjuk az apjának ez nem jelentett feltétlenül könnyebbséget.
Timur gyermekként végsősorban ugyanolyan lehetett, mint egy főúri gyermek, akinek gyakorlatilag mindent megengedtek, és semmiben nem különbözött a különböző törzsek vezéreinek a fiaitól. Abban a korszakban, abban az időszakban valószínűleg ugyanazt csinálta, mint a többi hasonló korú srác, hogy kisebb-nagyobb bandákat szervezett maga köré, és tették azt, amit ők aztán jónak láttak. Abban az időszakban pedig a karavánoknak a kíséretét legtöbbször a különböző törzsek adták. Most, hogyha olyan törzsek tagjaiból verbúválódott a kíséret, ami éppen nem ő hozzájuk tartozott, az adott esetben simán meg is támadták, és adott esetben ki is fosztották, de mivel itt ugye a történet úgy kezdődik, hogy 11-12 éves fiúról van szó, annyi idős korában vezettük be ebbe a történetbe magát Timurt. Itt nyilvánvalóan kisebb lélegzetvételű feladatokra szánták el magukat, de egészen biztos, hogy ő már akkor azon gondolkodott, és azt kezdeményezte, hogy a nála fiatalabb vagy hasonlókorú társait beverbuválja maga köré, és egy ilyen, mondjuk így, hogy egy konkrétan bandát alakított belőlük, és ezzel járta ott a közvetlen környéket. Az ő szerencséje itt abból adódott, hogy az apja, mivel akkor már abban gondolkodott, amiről az előbb éppen beszéltünk, az apja egyre följebb próbálta a fiát emelni, és amikor észrevette rajta, hogy Timurba vezetői képességek is rejtőznek, akkor adta oda további katonai nevelésre azoknak a bizonyos atabégeknek, akik minden nomád törzsnél és törzsi vezérnél az ifjaknak, az örökösöknek a nevelését folytatták.
Majd ide még visszatérünk, de fontos erről a tudósról beszélni, mert eljut a céljához, igaz, hogy teljesen nincstelenül, mert hát mindentől megfosztotta ez a banda. Igen. A családot, viszont ő az, aki megkapja feladatul, hogy ezt a Genghis Khannal, vagy a Genghis Khan családjával való kapcsolatot, ezt valahogyan igazolni kellene, vagy ki kellene deríteni, vagy gondolom meg kellene hamisítani okmányokat, és engem az izgat legjobban, hogy ez a tudós ebben a korban miben volt jártas, milyen befolyása volt, mennyire lehetett ő elismert, hiszen ez egy komoly feladat azért.
Ez kétségtelenül komoly feladat volt, és itt azt tudni kell, hogy hogyan alakult annak idején a középkorban, konkrétan így a 13., 14., 15. században még, hogy alakult a különböző társadalmakban a nevelés. Ugye a keresztény társadalmakban volt a lovagi nevelés, a lovagi műveltségnek a biztosítása, valamint az úgynevezett hét szabad művészet, a Septem Artis Liberalisnak a tanulmányi anyaga, amit ugye a magasabb végzettségű, magasabb szintre emelhető emberek számára, gyermekek számára kitaláltak. Ugyanakkor keleten más volt a nevelés. Itt, mint a könyvből is ugye kiderül, a muszlim elvek alapján és muszlim vallási elvek alapján folytatódott a nevelés, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy egy csöppet se ért kevesebbet a muszlim nevelés, mint a keresztény nevelés. Gondoljunk itt csak például a hispániai mórokra, akik lényegesen fejlettebb kulturális körülményeket tudtak teremteni, mint az annak idején az ott élő keresztények maguknak ki tudtak alakítani és meg tudtak teremteni. Az biztos, hogy a tudósoknak a társadalma az mindig nagyon zárt társadalom volt. De olyan értelemben zárt, hogy az akkori társadalom, az őket közvetlenül körülvevő társadalom tagjai között képviseltek egy zárt közösséget, zártabb közösséget, ugyanakkor, mint tudósok, lehet, hogy nem sokba különböztek a mai világ, vagy a későbbi koroknak a tudósaitól, mert a görög műveltséget, az egyiptomi műveltséget, a mór műveltséget, a kínai műveltséget, ők is rendkívül nagyra tartották, és nem elpusztítandónak. És feltehető, hogy ez a tudós, akit ide fiktív személyként én beszéltem ebbe a történetben, azt mindenhol tudósnak tartották. És tulajdonképpen Tibur is ezt látta meg, meg Tibur apja is ezt látta meg.
Igen, de azért az életével játszhatott ez a tudós, aki megpróbált valamit bizonyítani, ami nem feltétlenül volt úgy, nem?
Ez természetesen kockázatos volt, mint ahogy a könyvből ez ki is világlik,
hogy azért nem egészen sikerült úgy hazahozni azt a bizonyos információt, felderített vagy meghamisított információt, mint ahogyan tervezték természetesen, és itt is bonyolódik tovább a történet, de talán nem nagyon bontsuk ki ezt a részét, nehogy lelőjük itt a különböző meglepetéseket és poénokat. De az biztos, hogy pontosan a korszellemből adódik, hogy egy tudósnak éppen azért nem lehetett könnyű dolga, hogyha valamit fel akart deríteni, akkor vagy neki kellett hatalmas távolságokat megtennie, vagy pedig meg kellett várni, hogy ő hozzá érkezzenek olyanok, akik szintén hatalmas távolságokat megtettek. És így nyugodtan csatlakozhatunk szerintem ahhoz a tényhez, hogy volt és létezett az úgynevezett Selyem út, amelyen hatalmas karavánok jöttek, mentek nyugatról keletre és vissza, és a különböző leágazásaikon is karavánok közlekedtek, és ezek az emberek kénytelenek voltak a karavánokhoz csatlakozni, hogy valamilyen módon biztonságban érezhessék magukat.
Én azért forszíroztam ezt, mert nekem nagyon érdekes volt, ahogyan reagált erre, amikor megkapta ezt a feladatot, és hogy több ponton végül is azok a játszmák, árulások, azok a helyzetek, amelyekkel Timur is később a saját körében meg kell, hogy birkózzon, sőt a saját családjában, azok olyanok, mintha ma lennének. Olyat kértek tőle, amit ma is kérhetnének egy hozzáértő embertől, légy szíves, hamisíts meg egy dokumentumot.
Hát, ez nagyon jól látja attól függetlenül, mert a világtörténelemben egészen az ismert koroktól mostanáig vannak olyan standard szegmensek, amik tulajdonképpen semmit nem változtak. Ilyen például az intrika, ilyen az alkoholizmus, ilyen a különböző játszmák, a különböző politikai játszmák, ezek alig változtak, csak az eszközök és a módszerek változtak benne, nyilvánvalóan a technika változott benne, és ez mindig az adott politika generálta őket, ezeket a szituációkat, és pontosan itt kapcsolódhatunk rá gyakorlatilag a korabeli politikára, mert Timur Leng ezt lovagolta meg. Pontosan be tudta határolni magának a lehetőségeit, és erre azért adódott neki így módon lehetősége, mert nem távolította el, és nem tiltotta ki a közvetlen környezetéből a külföldi diplomatákat. Amint ugye tetszett olvasni a későbbiekben, hogy nyugati diplomaták rendszeresen felkeresték az ő udvarát akkor, amikor már Timur nagyuralkodó volt, és gyakorlatilag a birodalmának, a építésnek a küszöbén állt, soha nem tiltotta ki ezeket a személyeket. És ő ebből is profitált. Igyekezett mindenből profitálni. Ugyanúgy az intrikákból profitált, az egyik ellenséget a másik ellen történő kijátszásból, mindenből, amiből lehetett, mert csak egy dolgot látott maga előtt, a birodalomnak a felépítését.
Aki nekem nagyon szimpatikus volt, természetesen egy nő, Timur menye. Olyan diplomata volt ő a korában, legalábbis a regény szerint, ami nagyon rokonszenves, ahogyan el tudta mondani, hogy miért nem képes már Timur fiával élni. Egyrészt, másrészt pedig nagyon izgalmas volt az is, hogy ennek a tudósnak a felesége, tehát Tigris Karom anyja, ő pedig az üzletet tudta vinni. Nem tudom, hogy ez mennyire valóságos.
Természetesen ennek tudományos nyomai voltak. Hogy a második hölgyel kezdjük, a tudósnak a feleségével. Ő ugye abban a szerepkörben kapott feladatot a regényben, hogy ő a gazdaságot, illetőleg a családi gazdaságot, a családi üzletet viszi. Nem volt ez annak idején ritkaság, abban az esetben, hogyha a család feje, aki gyakorlatilag az üzletvitellel megbízott lehetett volna, valami más feladatokat kapott, vagy netán meghalt. Nagyon sokszor átvették a feleségek, még a muzulmán feleségek is, nagyon sokszor átvették a férjeiknek a munkáját és tevékenységét, és az éppen az, hogy Timur egy felvilágosult, a korához képest felvilágosult uralkodónak számított, ő a nőknek is teret adott, teret biztosított. Persze nyilvánvalóan megvolt a határ itt is, de nem kényszerítette őket vissza abba a muszlim hit és vallás világ által meghatározott rendbe, amiben most látunk néhány országnak az asszonyait, lányait. Például a sharia törvénykezés és a sharia eszmeiséget ő minden további nélkül elfogadta, de nem nyakló nélkül. És itt az a másik hölgy, akit először tetszett említeni, őről pedig annyit kell tudni, hogy mint egy gyakorlatilag egy uralkodó feleség, vagy az uralkodó családjában lévő feleség, őtőlük nem tiltották, mint ahogy most néhány iszlám országban tapasztalható, nem tiltották a tudományos életben történő résztvételt. Ez a hölgy például dokumentálhatóan részt vett a tudományoknak az építésében, a biztosításában, az iskolák alapításában, a medreszék felállításában, érdeklődött az irodalom, a költészet, a művészetek, a szobrászat, az építészet iránt. Ugye azt tudnunk kell, ugye, hogy az iszlám világban azért nem volt olyan festőművészet, mint ami a keresztény világban volt, hiszen tilos volt az ábrázolás, de ő mindazokat, amiket a tudományban lehetett, ez a hölgy ezt felkarolta, és ezt Timur engedte. Nyilvánvalóan azért, mert ő egy felvilágosult uralkodó volt, az a természetesen, akik őt követték, már nem mindenkiről mondható el ez így. Például nem a követője ugyan, de a későbbi ottomán birodalomnak a vezérei, a szultánjai, a hölgyeknek nyilvánvalóan egészen más feladatokat szabtak és engedtek, mint amit Timur megengedett. Timur ebben a tekintetben az igazán okos nőknek kihasználta a szellemi potenciáját, és nem letörte, és nem kalodába zárta. Ebből a szempontból is egy különleges uralkodó lehetett ő.
Minek volt köszönhető a Timur katonáinak ütőképessége, vagy hadseregének ütőképessége? Szóval, hogy volt-e valami speciális abban, ahogyan ő vezette a csapatát, vagy amilyen volt a harcmodor?
Annyit kell tudni erről, hogy Timur Közép-Ázsiában az ő ősei könnyűlovas, ázsiai könnyűlovas harcmodort ismerték leginkább, legjobban. És ezt is alkalmazták. Pontosan azért fontos ez, mert gyakorlatilag a más közeli birodalmak, mit tudom, hogy például az indiai, vagy talán a perzsa, vagy talán később, illetve az ő korában természetesen az ottomán birodalom, ők is vagy hasonló, vagy a Timurétől eltérő hadviselést folytattak. Európában akkor már egy ilyen statikus hadviselés volt, ahol négy szögekbe felálltak, hatalmas nagy lándzsákkal, dárdákkal, stb. Négy szögekbe felálltak a seregek, és a mozgékonyságot az természetesen rendkívüli módon korlátozta. A Timurnak a katonai sikerei elsősorban a hadsereg mozgékonyságában volt fellelhető. Ő mindenkitől, minden egyes parancsnoktól megkövetelte azt, hogy minimálisan annyit tudjon, mint amennyit ő megtanult. Márpedig ő szinte mindent megtanult, mert végigjárta a tizedes rendfokozattól vagy fokozattól kezdve egészen a hadsereg parancsnokig és a hadvezérig az összes lépcsőfokot. Hát ő ezt megkövetelte. A könnyű lovasságra alapított mindent, akik gyakorlatilag lándzsás, íjász, lovas íjász katonákból álltak, nagyon-nagyon hasonlított az ő hadserege a későbbi mongol hadseregre, vagy pedig az akkor is létezett aranyhorda hadseregére, de ugyanakkor, mivel a más népeknél más harcmodor kezdett kifejlődni, és megkezdődő nehéz gyalogság, nehéz lovasságnak a felépítése. Ő is egy kisebb, nehéz lovas alakulatot tartott folyamatosan maga mellett, és folyamatosan minden egységbe létrehozott egy ilyen nehéz lovassági, gyakorlatilag páncélos lovasokra kell itt gondolni alakulatokat, de a gerincet még mindig attól függetlenül a könnyű lovasság képezte. Ez pontosan lehet látni akkor, amikor összecsapott Indiában a hadserege az indiai hadvezetéssel, ami akkor már lényegesen különbözött az ő és a mongol hadvezetésektől. Ugye ott már harcélefántokat alkalmaztak, stb. És itt a Timurnak és a hadvezetésnek a zsenialitása mutatkozik, hogy egyik pillanatra a másikra képesek voltak eldönteni, hogy mit kell tenni azokkal a harcélefántokkal, amik ugye nyugatabbra, Indiától nyugatabbra nem voltak annyira ismertek még. Amellett Timur rengeteg tudóst és hadmérnököt maga köré csoportosított, aki képesek voltak olyan gépezeteket gyártani, például kőhajítógépeket, dárdahajítógépeket, amik már ugye római kortól is, mint talán a rómaiakat megelőző görög korból származnak, de ők továbbfejlesztették ezt. Ezért volt sikeres abban, hogy meg tudta vívni az ellenséges várakat, városokat. Be tudta venni, és az úgynevezett mezei harcban pedig ezzel a könnyű lovas gárdájával aratott sorozatos győzelmeket. Ezért volt ő legyőzhetetlen abban a korban. Rendkívül sokrétű személyiség volt ő, és azért nem szabad elfelejtenünk még ennyit, hadd tegyek hozzá, hogy őt az európai uralkodókörök is rendkívüli módon elismerték. Elismerték az anzsú uralkodók, elismerte Nyugat-Európa, sőt, mi több, Zsigmond király is, és a pápa is azt szerette volna, hogy az ottomán török terjeszkedést éppen Timurral tudnák megállítatni. Hiszen Timur legyőzte az ottománokat, Törökország középső és nyugati részén voltak ezek a harcok, és a keresztény uralkodók pontosan érdekes módon egy szunita muszlim uralkodó, mint Timurnak a segítségét várták abban, hogy a rendkívül agresszívan terjeszkedő ottománokat meg tudják esetleg állítani. Tehát ezt mind tudjuk a történelemben, és sajnos így nem jött össze.
Benkő László íróval beszélgettünk Timur a hódító című történelmi kalandregényéről. A könyv a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.